Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Berecki Veres Rebeka Svédországban, Stockholmban született, kolozsvári anya és székelyudvarhelyi apa gyermekeként. Nagymamája Telegdi Magda írónő, nagytatája Veres Zoltán költő, író, így nem meglepő, hogy az unoka is erdélyinek vallja magát, és minden idegszálával kötődik a magyar nyelvhez. Rebeka dietetikusnak képezte magát, de fordítóként is tevékenykedett. Magyarról svédre fordította, éppen nagytatája kedvelt gyermekverseit, amelyek Irgun-Burgun Benedek címmel jelentek meg 1959-ben, továbbá Szőcs Gézát és Jókai Annát, svédről magyarra pedig egy régész professzor kötetét. Ezek a vállalások előzményei a saját magyar nyelven írt történeteinek. A Fellegvár című novellás kötet a kolozsvári Polisz könyvkiadónál jelent meg, nemrég mutatták be a Vallásszabadság házában. A borítóján Mayer Hella festménye látható, aki annak idején babysittere volt a szerzőnek és a család barátjának számított. Megtévesztő lehet a cím, hiszen a kolozsváriaknak egyértelmű, hogy mit fed a Fellegvár megnevezés, holott Berecki Veres Rebeka hasonló című novellájában nem a szamosparti városban, hanem egy távoli ország női börtönében vagyunk. A könyvbemutatón Balázs Imre József, a kötet szerkesztője beszélgetett Berecki Veres Rebekával. Rebeka sokat utazik, amolyan örökmozgó. Stockholm és Budapest között, Svédország és Tunézia között élt, utóbbi országban egy teljes évet, és Kolozsvárra is egy brazíliai látogatás után érkezett. Mindezt a novellái is tükrözik, szereplői különböző távoli országok lakói, akik szélsőséges helyzetekbe kerülnek. Az írónő szelíd szeretettel már-már gondosan figyel rájuk, függetlenül attól, hogy kórházban fekvő betegről, vagy egy börtöncellában négy fal között a virágokkal is törődő női rabról van szó. Történetei műfajilag sokfélék, olykor mesébe, máskor science fictionbe hajlanak, egyesek váratlan fordulóval zárulnak, mások nyitva maradnak, teret hagyva a tovább gondolásnak. Berecki Veres Rebeka a részletek szerzője. Bármi legyen a történet tétje, szervátültetés, vagy egy fiatal szembesülése a kecsegtető külsőségek fette mocsokkal és korrupcióval, mindig figyel a környezet legapróbb elemeire is. Fényekre, hangokra, rothadó gyümölcs szagára, a frissen szüretelt olajbogyó formájára. Tárgyakból, növényekből, színekből, szagokból épül fel sajátos világa, amelyben egy idő után mi is elkezdünk otthonosan mozogni, szinte filmkockákká lesznek a leírt bekezdések. Erdély történetek nincsenek a Fellegvár című kötetben, de valamennyi írás, saját élményanyag átdolgozása, irodalommá avatása. Hamarosan Berecki Veres Rebekával beszélgetünk, előtte azonban hallgassunk meg egy nagyon rövid részletet a Szervező című novellából. Két okból választottam ezt az írást. Mert Rebeka kedvencének nevezte a könyvbemutatón, és mert kórházi környezetben is zajlik a cselekmény, olyan közegben, amelyet Rebeka dietetikusként alaposan megismerhetett, és ez érződik a mondatokon. Íme a részlet. Mikor leül felesége mellé, észreveszi a rendelő falán levő szemléltető nyomtatványokat. Színes képek illusztrálják a felnagyított, bab alakú szerv különböző részeit, tájékoztatva a látogatókat azoknak a testben betöltött funkciójáról. Egy másik nyomtatvány a magas sófogyasztás veszélyeiről ad ismertetőt mindazok számára, akiknek különösen érdekében állna, hogy szerveiket kíméljék. Kényelmesen elhelyezkedve a falon lógó alkotások felé bólint. Ezen a területen már nem maradt sok tudásbeli hiányosságom, amit pótolnom kellene. Szólal meg András, kissé nevetve. Az orvos az íróasztala mögül visszamosolyog rá. Ha a leépülési folyamat már elkezdődött, még akkor is, ha a beteg olyan gondossággal követi az előírásokat, mint ön, az életmódváltásnak és gyógyszeres kezelésnek csak korlátozott hatása van. Közli nyugalommal, majd a legfrissebb vérvizsgálat számítógépének képernyőjén megjelenő eredményeinek kiértékelésével folytatja. Sajnos, úgy vélem, itt az ideje, hogy átlépjük a kezelés következő fázisának küszöbét. Gondolkodtak még azon, amiről a legutóbbi találkozásunk során beszélgettünk? Igen, mert mint ön is tudja, teljesen hasznavehetetlen vagyok. Erzsébet, a tőle megszokott, de korántsem rosszindulatú módon buzgón válaszol András helyett. Nem vagyok megfelelő donor. Ez általában így szokott lenni, bólogat az orvos, mielőtt folytatná. De ez nem feltétlenül rossz dolog. Andrásnak szüksége lesz valakire, aki gondoskodik róla. Készüljenek fel arra, hogy ez nem lesz egy könnyű eljárás. Jó, ha legalább egyikük harcképes marad az esetleges műtétet követően. Az utolsó szavakat követően a férfi reszegezi tekintetét. Egyéb családtagok esetleg? Gyerekek? Kizárt, válaszolja András, hangja nyugodt. Tőlük nem fogadnám el. Miután az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy megismerkedjen betegségének minden aspektusával, vigasztalja a tudat, hogy legalább nem valaki hozzá közelállóval történik mindez. Megelőző intézkedések, új étrend, géppel történő rendszeres, nélkülözhetetlen vértisztítás, a műtét kockázatai, valamint az életre szóló következmények, melyek akkor is kísérni fogják őt, ha egy esetleges transzplantáció sikeresnek bizonyul. A várható nehézségek listája igen hosszú. Ennek ellenére András már kívülről tudja. Gyakran tűnődik azon, hogy valójában mennyi mindenre képesek az emberek, ha már nincs más választásuk, és élni akarnak. Eddig az idézet.
Míg hallgattalak, azon gondolkoztam, hogy sokat utazó, sok helyszín között mozgó ember vagy. Vajon akkor az, hogy mi a gyökerem, ez hogy működik benned? Mert általában azok, akik sokat mozognak a világban, ezt egy kicsit könnyedebben kezelik, mint az, aki egy faluba beleszületett és ott él élete végéig például. Tehát, hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ki vagy, vagy hogy hova tartozol helyileg?
Azt mondanám, hogy a magyarság az mindenképpen egy kulcsfontosságú része a személyiségemnek és a személyemnek. Talán ez abból alakult ki, hogy külföldi magyarként nőttem fel, erdélyi nagyszülők, erdélyi szülők gyermekeként, és nagyapám, Veres Zoltán, ő mondta nekünk mindig gyermekkoromban is, hogy a magyarság az olyan, mint az oxigén, hogy akkor hiányolod, amikor nem vesz körül természetes módon, és ezért volt nagyon fontos a családomnak mindig, hogy annak ellenére, hogy Svédországban születtem, hogy természetesen jöjjön ez a magyar fonal, és ezt érzékelem külföldön is, hogy azáltal, hogy más országokat, más kultúrákat fedezek fel, azáltal a magyarság és az erdélyi kultúra és az erdélyi magyarság, az még mindig egy kulcsfontosságú szerepet tölt be az életemben, és az a fonal, amihez a legszívesebben visszatérek, hogy feldolgozzam az élményeimet.
És akkor ez mihez kötődik inkább, a családhoz? Tehát a nyelv az elsősorban az otthoni egzisztenciád, vagy pedig ez Svédországban máshol is megélheted, hogy én magyar vagyok, magyarul akarok megszólalni. Tehát azt tudjuk, hogy az Amerikába kiment 56-osoknak például egy nagyon összezárt társaságuk van, rengeteg rendezvényel, nagyon sok olyan alkalmat találnak ki, hogy ők a nyelvet használhassák, a kultúrájukat gyakorolhassák. Van hasonló Svédországban?
Régebben főleg egy nagyon-nagyon aktív élete volt a magyar diaszporának Svédországban. Még mindig büszkélkedhetünk magyar rendezvényekkel a legtöbb svéd városban. Viszont nekem volt olyan tapasztalatom, hogy egy kicsi különbséget tegyek a magyar és az erdélyi magyarok között, hogy amikor magyar fiatalok érkeztek Magyarországról Svédországba, akkor volt olyan alkalom, amikor azt a választ kaptam tőlük, amikor kerestem ezt a közös vonalat, és szerettem volna valahogy egy indát kötni kettőnk között, hogy ők nem azért jöttek Svédországba, hogy magyarul beszéljenek, ami engem szomorúan érintett. Viszont az én tapasztalatom szerint az erdélyi közegekben ezt inkább megtaláltam, hogy a magyarság fontos volt, talán épp a háttér miatt, és ezt próbáltam Svédországban is keresni, külföldön is, mint a könyvemutatón említettem, megtaláltam a legváratlanabb helyeken is a magyar vonatkozásokat, úgyhogy ezt keresem, és ezt próbálom életbe tartani, akárhol vagyok.
Az volt az érzésem az írásaid alapján, hogy egy jó megfigyelő vagy, és egy egészséges érzelmi viszonyulásod van a dolgokhoz, tehát például nem karikírozol, vagy nem elnagyolt képeket rajzolsz meg mondjuk egy közösségről, vagy egy helyzetről. Mesélted, hogy a nyaraidat azok a Székelyudvarhelyen, Vásárhelyen töltötted, Kolozsváron is jártál. Ezt a világot is így szemléled, vagy óhatatlanul ehhez több nosztalgia, és lehet, hogy még egy pici patetizmus is kapcsolódik azért, mert hogy ez az a közeg, amire vágysz, és ahova nagyon szívesen jössz, és ami nem úgy választott közeg, mint egy Tunézia, hanem ez valahogy lelkileg, testileg már megvan.
Fennáll a veszélye, hogy talán egy kicsit túl romantikus a hozzáállásom, és nem vagyok felkészülve a csalódásokra. Ugyanakkor ezt optimizmusnak is lehet tekinteni, és amit a novelláim is remélhetőleg tükröznek, hogy bármilyen helyzetről van szó, a hozzáállás nagyon sokat tesz. Akár egy nagyobb trauma, akár egy hétköznapi két ember közötti kapcsolatnak a legbanálisabb fordulata is értelmezhető több módon. Nyilván szeretném ezt keresni, és szeretném ezt az egészséges hozzáállást megtartani, amit említettél. Viszont én a romantikát megtalálom a legfurcsább, hogy az olajbogyószüret megfog Tunéziában úgy gyermekkoromban a disznóvágás körüli ünnepség, az is épp úgy meg tudott ragadni. Úgyhogy talán ez a megfigyelő észem.
Az irodalomból, az itteni irodalomból gyerekkorod óta olvastad azt, amit mi is olvashattunk, mondjuk akik itt nőttünk fel, és itt jártunk iskolába, óvodába, mindenhová. Ugye író nagyszülőkkel, én szerintem könyv közelben van kötelező módon az ember, tehát hogy ez nem olyan nehéz. Azt is meg lehet oldani, hogy jó könyveket adnak a kezedbe, tehát hogy van ki irányítson. De úgy mire emlékszel, hogy például abból az irodalomból, amit Erdélynek nevezünk, nem magyar irodalomnak, mik voltak a meghatározó címek, vagy meghatározó nevek, amelyeknek köszönhetően a szépségét ennek a nyelvnek tudtad érzékelni, és ezt, hogy ápoljam és beszéljem szépen, ezt fejlesztette benned?
Az első válasz az félek, hogy erdélyiként nagyon hétköznapi lesz, de hát Tamási Áron természetesen az adott volt, főleg a székelyudvarhelyi apagyermekeként. Ezek a szövegek engem nagyon-nagyon megfogtak, a leírások, idősebb koromban pedig a Jókai, az a szókincs, amit bármelyik műve ajándékoz, az felbecsülhetetlen, és egyszerűen az, hogy mit hozott létre egy személy, az elképesztő. Ezek, amik kiemelkedőek számomra.
Mind a kettőnek köszönhetően egy kicsit az időben visszamegyünk, tehát, hogy más korban is vagyunk, más nyelvi helyzetben vagyunk. A te szövegeid nagyon kortárs szövegek, és nagyon azokra a dolgokra rezonálnak, amelyekkel együtt élünk minden nap. Az volt az érzésem, hogy ezek szociálisan érzékeny szövegek, tehát, hogy nem csak az van, hogy te mit éltél meg, hanem olyan helyzeteket keresel, amikor vagy valaki egy szélsőséges helyzetbe került, és talán kétségbe esett, vagy tanácstalan, vagy olyan, amikor annyira más típusú emberek között mozogsz, hogy a megértésük egyfajta extrém helyzet. Jól látom én ezt a szociális érzékenységet? Eleve a hivatásod is arról szól, hogy segítő, meg empatikus ember kell legyél.
Dietetikus vagyok, de mindenképpen paciensek körül forog az életem, és nagyon sokat tanultam abból, hogy a legváratlanabb személyek, akik bejönnek, vagy akikkel a kórházban összefutsz, akiket talán, hogyha az utcán meglátnád, rá se tudnád képzelni, hogy mivel küszködnek, vagy melyik családtagukat vesztették el. Ezek a találkozások engem nagyon megfogtak, és ezekben az extrém helyzetekben is, amiket leírok, akár egy menekült központban játszódik le, akár egy börtönben, azt hiszem, hogy mindenkinek megvan egy felfogása arról, hogy milyen típusú személyek kell lehet ott összefutni, vagy milyen sorsokkal ismerkedhetünk meg ilyen tapasztalatok révén, de valahogy mindig más az a személy, akit megismersz, akár megfelel egy bizonyos pontig az elvárásunknak, de nem lehet azt leírni, hogy milyen, amikor megismered egy olyan közvetlen viszonyban, mint például egy kiszolgáltatott helyzetben, legyen az egy kórházi ágyban, legyen az egy segédközpontban, legyen az egy börtöncellában. És ezt próbálom valahogy tükrözni a szövegek által is, utána ezeket a burkokat visszahámozni a személyekről, mert erős karakterek, de mindegyiknek megvan a gyengesége, mindegyiknek megvan a belső harca, és ez nagyon emberivé teszi a szövegeket, remélem.
Azt mondtad, hogy személyes tapasztalatokat írsz meg. Volt is, hogy egyes szám első személyében fogalmaztál. Mennyi bennük a fikció? Tehát személyes, de azért átalakította, de úgy irodalommá, hogy mondjuk sok más ember tapasztalata is összegyűlt ezekben a szövegekben, és valahogy ennek a keveréke. Tehát, hogy mennyi a fikció bennük, és mennyi az, ami megtapasztalt valóság.
A környezet az olykor fikció, mert vannak olyan dilemmák, vagy személyiségek, akik úgy éreztem, hogy jobban fognak érvényesülni, hogyha egy fantáziában alkotott környezetben szerepelhetnek, mint az általam tapasztalt légkörben. Viszont azt mondanám, hogy majdnem minden személy, vagy majdnem minden leírt tapasztalat azt vagy én éltem át, vagy ismerős helyzetek ihlették, tehát nagy mértékben a valóságra alapul. Nekem ez az első könyvem, ami megjelent, és sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lesz, hogyha ezt más emberek látni fogják, de egy nagyon nagy nyugalmat láttam abban, hogy ezeket a történeteket egyfajta feldolgozásként írtam meg, és a személyes tapasztalataim ihlették őket, és ez egy nagy nyugalmat, biztonságot ad számomra abban, hogy bármilyen a fogadtatása a könyvnek, valahogy önmagamhoz hű maradtam.
Úgy tűnik nekem, hogy ilyen kalandvágyó típus vagy, meg hogy bevállalod ezeket a látványos változásokat. Elmenni Svédországból Tunéziába, ott élni egy évet. Ezek nehéz döntések, és sok ember nem hozná meg. Azt mondaná, hogy maradok inkább a biztonságos helyemen. Kaland az írás is bizonyos mértékig, tehát az is egy ilyenfajta bevállalás volt, mint otthont változtatni, országot változtatni. nagy dolog szerintem eldönteni, hogy kiállok az emberek elé egy könyvvel. Megmutatom, amit írtam, mert írni szerintem sokan írnak, csak nem mutatják meg. Úgyhogy ez is egyfajta kalandként él benned, hogy kipróbáltam most egy olyant, mint amikor veszem a bőröndömet és megyek.
Bizonyos szempontból igen, és ezért nagyon izgultam, és egy ideig kételkedtem az írásokban, míg mielőtt megmertem valakinek mutatni, de aztán olyan vagyok, hogy én is felmérem a kockázatot, és én is félek az extrém helyzetek előtt, mielőtt például elköltözök egy idegen országba, vagy elmegyek egy otthonomtól nagyon távoli pontra, csak idáig mindig úgy álltam hozzá, hogy a félelem mellett mindig valami pozitívum ki fog szűrődni belőle a hozzáállás által, de valamit mindig tudtam meríteni belőle a legnagyobb csalódásokból is, mint amit egyes novellák is magukba foglalnak, azokból is legalább született egy jó történet.
Hogy képzeljük el a nyugaton élést? Ugyanis nagyon sokan, akik kitelepedtek, mondjuk te ott születtél, tehát hogy ez egy kicsit sajátosabb helyzet, azok azt mondják, hogy az emberi kapcsolatokban nem találnak magukra, hogy egy kicsit ridegebb, távolságtartóbb világ. Ilyennek érzed a Svédországot? Tehát amikor például hazajöttél nyaralni Székely udvarhelyre, akkor másfajta embereket érzékeltél-e, mint például egy nagyvárosban, Stockholmban? Igaz-e ez, hogy nehéz hozzáférni az emberek szívéhez? Minél nagyobb egy város, minél nagyobb tömeg lak egy települést, annál nehezebb ezeket a kapcsolatokat kialakítani vagy működtetni?
Hát embertől függő, azt mondanám, mert szeretném először is hangsúlyozni, hogy Svédországban is vannak a svédek között nagyon-nagyon közeli barátok és ismerősök. Egy nagyvárosban mindenképpen nehezebb, Budapesten is sokat vagyok, ott is tapasztalatom, nyilván az életmód miatt is, hogy hosszabbak a távolságok, nem lehet csak átsétálni a szomszédba és a szomszéd gyerekekkel játszani, mint ahogy én csináltam udvarhelyen gyermekkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ott nőhettem fel a Svédországban, nagyon sok lehetőséget adott számomra, nagyon sok dolog jól működik, mint amit például az egészségügyben is tapasztaltam, és ezeket értékelem. Aztán persze, hogy egy hiányérzet is van, de nehéz számomra megállapítani, hogy ez mennyire az anyanyelvi hiány is, hogy egyszerűen nem tudom azt a kapcsolatot kialakítani svéd nyelven egy emberrel, mint amit a magyar nyelven ki tudok alakítani. Nehéz megmondani, de bármelyik országban mozogtam idáig, nagyon-nagyon közeli viszonyokat is ki tudtam alakítani emberekkel.
Körülbelül 10 éve dívik itt azért, hogy nagyon nagy divatja van a skandináv irodalomnak, és a skandináv filmművészet talán még hosszabb ideje elég szépen tarol fesztiválokon is, és elég szépen hozzáférünk. De semmit nem olvasunk, ugye, eredetiben, hanem mindent fordításban. Szerintem nagyszerű fordítók vannak, de te milyennek látod például a svéd kultúrát? Számodra is olyan izgalmas és eleven, mint amilyennek mi látjuk? Egy kicsit az idegen szemével, te beleszülettél, te az ottani mozgásokat jól látod. Számodra is olyan kedves, mint például az erdélyi közönség számára, mert tényleg nagy divatja van a skandináv kultúrának.
Talán mindig úgy van, hogy azt értékeljük jobban, amihez nehezebben férünk hozzá. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a kicsit visszafogottabb kultúra, ami itt van, ami ugyanakkor más dolgokban gazdagabb, talán zenében, talán irodalomban, mint a svéd. Annak is megvannak a ilyen bűbájos hajlamai, hogy például nyitottabb, úgy érzem, hogy a svéd irodalom is, és a filmművészet is az olyan dolgokat tár fel egy nagyon közvetlen módon, amit talán itt Erdélyben vagy Magyarországon még nem lehet úgy megemlíteni, mint ahogy Svédországban egy nagyon hétköznapi módon meg lehet. Izgalmas. Számomra is érdekes volt visszatérni egy év után külföldről, és az a szerencsém van, mivel elég sokat mozgok különböző országok között, hogy mivel nem sokat vagyok egyik otthonban sem, azért mindig tudom értékelni, amikor visszatérek.
És hogyha például lefordítanád a kötetedet svédre, és kiadnák ott, mit gondolsz, azt mondanánk-e, hogy azért tudjuk, hogy ez kortárs magyar irodalom, amit most svéd nyelven olvasunk, vagy be tudna illeszkedni a svéd kortárs irodalomba, abba a hangvételű nyelvbe, szövegbe, amit ott lehet találni mondjuk most, az elmúlt 5 év, amit például termésként felmutatott?
egyes szövegek azért északiabb részeken játszódnak le, mondjuk így, úgyhogy szerintem tudnának viszonyulni hozzá. Talán épp azért lennének a többi írások is érdekesek a svéd közönség számára, mert egzotikusabbak a közép-európai részletek, vagy az észak-afrikai részletek, de úgy érzem, hogy lenne egy különbség a között, hogy egy kortárs svéd író mit írna, és például milyen részletekbe mi ülne el, és milyen részletekben nem. Én bizonyos dolgokat nem említek, amit talán svéd írásokban sokkal inkább kifejtenének, sokkal mélyebben.
Szemérmesebbek vagyunk egy kicsit íróként, és akár olvasóként is?
Igen, azt mondanám, hogy egy kicsit. Talán visszafogottabbak, vagy nagyobb értéket társítunk az intimitáshoz és az események lassú kibontakozásához, mint egy olyan országban, ahol minden nem csak az intim dolgokról beszélve, hanem nagyjából minden más is nagyon elérhető. Nyilván egymás hozzáállás alakul ki az embereknél.
Nyersebbek és szókimondóbbak? Kicsit óvatosabbak vagyunk, és mindent megrágunk? Mert például a szövegeid olyanok, hogyha megéltél valamit, legalábbis a részletek szerint így érzem, akkor te azon sokat gondolkozol, azt el kell helyezned magadban. Tehát, hogy van egy ilyen kontemplatív hozzáállás az élményanyaghoz. Ők egy kicsit hamarabb reagálnak is arra, ami történik, és ezt az első szinte impulzívabb reakciót akár meg tudják fogalmazni?
Ez érdekes kérdés, mert azt nem mondanám az én tapasztalatom szerint, hogy feltétlenül a svédek szókimondók, mert nagyon megfontoltak, nagyon megoldásorientáltak, ez nagyon szimpatikus náluk. Talán inkább azt mondanám, hogy épp azért, mert annyi minden elérhető, legyen az film, zene, kultúra, a szélsőségek elérhetőek, ezért nem olyan lényeges kimondani, nem olyan lényeges kifejteni, mert ahogy valami megesett, akkor már jön a következő. Itt talán az egyszerűséget még mindig jobban értékelik egy jó értelemben. Érdemet látnak abban, hogy elmélyedjenek az apró részletekbe és a belső lelki folyamatokba.
Elejtettél egy olyasmit, hogy akár arra is gondoltál, hogy megengedi a munkád, és akkor Kolozsváron is lehetne élni. Mi az, ami megfog a városban? Nem voltál azt hiszem soha úgy, hogy mondjuk egy hónapot itt töltöttél. Tehát, hogy behatóan nem ismered, első, második benyomásként mi jó ebben a városban? Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért kívántad meg.
Ez egy nagyon furcsa élmény számomra, mert nem sok időt töltöttem Kolozsváron, mint városban, mert főleg Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen töltöttem a nyarakat. Kolozsváron is persze voltam többször, de nem húzamosabb ideig, és mégis olyan részleteket ismerek fel a városban, mint például a Bulgakov kávéházban, a nagyapám ott van a falon, a Házsongárdi temetőben a nagyszüleim ott vannak, tehát nagyon erős kötődéseim vannak ide, és anyukámmal is, amikor a városban sétáltunk a könyvemutató előtt, ő is minden házat megmutat, hogy ő itt járt iskolában, nagymamám itt járt iskolában, itt volt a Mátyás szobor előtt az esküvői fényképük, tehát valamilyen módon szülővárosomnak érzem, annak ellenére, hogy egyáltalán nem az. És nagyon egyéninek érzem, hogy egy ilyen kötődéssel legyen egy személynek egy számára. Nem teljesen idegen, de úgymond nem ahhoz a városhoz, ahol az életének legnagyobb részét töltötte. És nagyon pozitív élmény volt 8 év után visszajönni most Kolozsvárra tavaly nyáron, és utána a könyvemutatóm alkalmából, és a városban sétálni, sok helyen hallani a magyar nyelvet, a magyar könyvespoltokat látni, és talán ez is egy honvágy, hogy akkor talán nekem is itt van a helyem, és valahogy szépen folytatódna ez a vonal, a család, ami elhagyta, és a család, ami visszajön.
Hogyha ennyire kötődsz Erdélyhez, van-e olyan novella, ami mondjuk a gyerekkori élményekhez nyúl vissza, vagy ez inkább a felnőttkori tapasztalatból építkezik? Ha meg igen, akkor vannak-e benned történetek, amelyek erdélyi történetek, csak még nem születtek meg?
Mondjuk úgy, hogy vannak olyanok, amik folyamatban vannak, amik kifejezetten erdélyi történetek, de valamilyen módon úgy is lehet tekinteni, hogy azok, amiket a család ihletett, a családtagok, azok mindenképpen erdélyiek, hiszen a családon keresztül jön ez az erdélyi vonatkozás.
Berecki Veres Rebekát hallották, aki Stockholmban született, svéd környezetben nőtt fel, de Erdélynek vallja magát, és első Fellegvár című novellás kötetét is magyar nyelven írta. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még róla hallani.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, Többé csak még egyszer együtt vagyunk, ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más, emlékét éges, de mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk, ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kapok kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. Szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a látszat csal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább.